Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Lendva Ildikó, az MSZP frakció vezetője, és népszavazási kérdések és reformok kérdését kevertük össze. Ha már az egészségügyel fejeztük be, gyakorlatilag ugye vízidíj, illetve a kórházi napidíj kérdéskörénél, ott végképp nagyon komoly kérdés az, hogy nem nagyon látta a társadalom azt, hogy pontosan mi a célja az egészségügyi kormányzatnak. Elég, ha csak arra utal, hogy amikor bejelentették ugye ezeket a nagy változásokat, akkor például már a minisztériumi kommunikációban is ugye hiba volt például a vízidíj, illetve a kórházi napidíjjal kapcsolatban, hogy kik azok, akik mentesülnek alól. Az emberek tényleg az volt a benyomása, hogy még azok sincsenek igazán tisztában azzal, hogy mit akarnak, akik ezt most mondják. Visszatérve Szekeres Imre felvetésére, hogy mennyire voltak ezek a reformok egyáltalán előkészítve.
Én úgy látom, hogy persze ilyen nagy átalakulásban mindig sok zűrzavar és tisztázatlan kérdés van, inkább értelmezési tisztázatlanságok, mint jogszabályiak. Már a vízidíj, napidíj kérdését kitisztulni látom, már legalábbis a mentességek körét kifizet ki, nem. Nyilvánvalóan egy módosítást még be kell vinnünk, amiben inkább tiszta értelmezéseket adunk. Az is elképzelhető, hogy mondjuk ugye a krónikus betegek mentesülnek, bizonyos krónikus betegségek a vízidíj alól, lehet, hogy ott még egy-kettőt föl kell venni. Értelmes javaslatnak látszik, hogy ugyanezek a betegek, ha vízidíj alól mentesülnek, akkor mentesüljenek a kórházi napidíj alól is. A gyerekek díjának ügyében érdekes módon a szakmai igény inkább fordított. Ugye a törvény minden 18 éven alul itt minden ilyen típusú díj alól mentesít. Most éppen gyermekgyógyászok azt jelzik, hogy talán egyedül itt az ügyelet indokolt, nem indokolt igénybevételénél érdemes valahogy disztingválni, ebben most nem is akarok belemenni, mert ez egy szakmai kérdés. Tehát ott kisebb korrekciók kellenek, de a nagy csoportok, akiket ki kell venni a rendszerből, azok már a törvényszövegben is világosak voltak. Amit én rontott kommunikációnak, rontott, de javítható kommunikációnak látok, talán nem is rontottnak, mert nem arról van szó, hogy aki rosszul mondta, nem volt világos az érvrendszerünk, az két dolog. Az egyik az egész díjfizetés szükségességére vonatkozik, a másik az egészségügyi reform éppen most zajló másik viharos folyamatára, a kórházi ágyszámcsökkentésre. Az elsőnél, mondjuk a kórházi napidíj, vízidíj történetnél. Én nem is azt tartom fő érvnek, bár az is fontos, amire magam is utaltam a népszavazás kapcsán, hogy ez egyfajta plusz pénz, aminek valahogy be kell jönni, ha nem akarjuk mindenkinek a TB járulékát emelni, akkor talán egy jobbfajta megosztás, hogy az igénybevevő fizet egy azért nem óriási összeget, különösen úgy nem óriásit, hogy a legszegényebb társadalmi csoportoknál kompenzálva van. De a nevezetés igazi okának én azt tartom, hogy például a kórházi napidíjban talán nem az a fő előny, hogy akkor most betegenként valahány forint bejön még a kórháznak, ezt is tudja hova tenni. Az a fő előny, hogy ő ennek fejében kvázi odaad nekem egy számlát, mielőtt kifizetem a kórházi napidíjat, amin emberi nyelven le van írva, hány napig voltam ott, és milyen műtétet hajtottak végre rajtam, ha végrehajtottak, vagy milyen kezelést, és én ezt aláírom. Ha ezt csak úgy a kezembe nyomnák, kéne nekem ellenőrizni, hogy 3 napot számoltak el nekem, amit tényleg csapták a hétvégét is, ahogy néha ez előfordul, akkor simán aláírnám, ki az ördög fog kötözködni. Ha ez nekem napidíj szempontból fontos, akkor megnézem. Tehát elkezdek egy kicsit az egyenrangusodás fokozataiban előbbre lépni, hogy én ott vevő vagyok a szó jó értelmében, egyrészt a TB járulékom értelmében, amit vagy én fizettem, vagy az állam utánam, másrészt napidíj jogán és okrán is.
Jó, de én ezt értem, amit mond, de ez tényleg olyan, mintha pluszban, ha azért fizetnénk egy étteremben, hogy megkapjuk a számlát. Hát az ember azt gondolná, hogy az államnak van egy olyan ellenőrző szerve, és korábban ez több egészségügyi szakember is elmondta, hogy a legnagyobb az egészségügyben az, hogy egyszerre van pazarlás és egyszerre hiány, hogy nincs egy olyan kontroll, amely pontosan tudja azt, hogy az intézmény mit tesz velünk.
Hú, de jó példát mondott.
Mennyibe kerül ez nekünk. Én értem, amíg azt az érvet is értjük, hogy van egyfajta indokolatlan orvos-beteg találkozás, de azt ezt érvként viszont tényleg érdekes hallgatni, hogy azt vásárolom meg, gyakorlatilag a számlát.
Várjon csak egy picit. Próbálja elni azt a helyzetet, azért mondtam, hogy hüde jó példa a vendéglő, ezt forgalmazni fogom. Próbálja elképzelni, hogyha nekem a vendéglőben nem kellene fizetni, csak egyszerűen tudomásul vennem egy számlát, amit nem én állok. Úgy tudomásul venném a 30 ezer forintos számlát is a 3 ezer forint helyett.
De mi fizetjük? Ez világos, de fizetünk az egészségügyi ellátásért és
társadalombiztosítási. A vendéglőben azért nézem meg a számlát, mert le kell ott perkálnom. Különben valószínűleg nem nézném. Itt egy nagyon pici részét kell kifizetnem, de ettől megnézem. Soha nincs olyan ellenőrzés, ami ki tudja azt mutatni, hogy én szombat-vasárnap benn maradtam-e a kórházba, vagy pénteken esetleg épp az én kérésemre elengedtek. Nem lehet minden belé TB ellenőrt állítani. Ezt csak én tudom megmondani. Tehát nincs az a jó ellenőrzés, ami engem helyettesít.
Én ezt értem. Abban nyilvánvaló, hogy tudja a beteg ellenőrizni, hogy 2 szombatig voltam ebben. De hogy menet közben mit csináltak velem pontosan?
Nem kívánja senki a betegtől, hogy bonyolult latin nevű beavatkozások meglétét ellenőrizze. De azokat a kiáltó eseteket, ami egy-két szúrópróba-szerű ellenőrzésen már fennakadt, és rémálomként szoktuk mesélni, eleve elnézést kérek minden egészségügyben dolgozótól, akiket tisztelek és böcsülök, mert nyilván nem ez a többség, de hát a rémálmokat is el kell mesélni, amikor valakin 3 császárvetszést könyveltek el. Ilyesmit az ember ki tud szűrni, és egyáltalán szerintem, aki egy rossz finanszírozási rendszer kényszere okán csalni kényszerült vagy akart, az 5-ször meggondolja, hogyha egy papírt a betegnek is odaad a kezébe, aki esetleg, hogyha valami nagyon fennakad, megnézeti a házi orvosával, megrendelő szerepbe kerülök. Isten ments, hogy nekem kell ilyen kifizetni az egészet, mert nem erre való a társadalombiztosítás. Ennyiben nem analóg a vendéglővel a példa, de annyiban analóg, hogyha tökéletesen mindegy volna a vendéglőben, hogy mit írnak a számlára, mert valaki tőlem messze kifizetné, soha nem nézné meg, és szerintem maga se.
Sokan hiányolták ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt ugye sokkal keményebbnek indult ez a reform, mint ami lett belőle. Például ugye hozta példaként a fiatalkorúak ügyét, mármint a 18 év alattiaknak, hogy nem kell vízidíjat fizetni, eredetileg nem így szólt ez a törvény.
A törvény így szólt, a vitákban fölmerült sok minden, a vitákban fölmerült az is, hogy esetleg csak a rászorult gyerekeknek.
Nem. Tehát én arra gondolok, hogy először az volt, hogy mindenkinek kell fizetni, tehát nem volt kivétel, utána lettek kivételek, részben nyilván politikai.
Ez nem egyszerűen politikai ok, tudnélik, a gyerek esetében nem érdemes disztingválni. Jó. Egyszerűbb, hogyha nem fizetnek.
Nem is erre akarok rákérdezni, hanem arra, hogy azt nem látta senki, hogy mi az iránya, hogy föntről lefelé, tehát mondjuk kezdem a sürgősségi ellátástól indul le a háziorvosig, vagy fordítva a háziorvosi rendszertől indul fölfelé a sürgősségi ellátásig. Azt lehet, lehetett érzékelni, hogy egyszerre indul mindenhol. Nem nagyon hallunk például a járóbeteg szakellátásról, most már talán picivel többet. És ugye volt olyan szakember, aki azt mondta, hogy ettől sokkal radikálisabbat kellene ahhoz elérni, hogy ez valóban látványos is legyen.
Az egy teljesen jogos kérdés, hogyha sok idő és sok pénz lenne, akkor nyilván célszerűbb a házi orvosi ellátástól indulni, azt jól megváltoztatni.
Mindegy, valamelyik irányból.
Hát nem, azt hiszem az elvileg ideális modell, utána a járóbeteg ellátásra, utána a kórházi és valamikor közben a sürgősségre rátérni. De nincs végtelen idő és pénz. Mivel nem akar senki se még több járulékot szedni. Nyilvánvalóan azt lehet megnézni, hogy a meglévő pénzmennyiséget hogy lehet észszerűbben átforgatva az egészségünk érdekében felhasználni. És Magyarországon ma az Európai Uniós átlaghoz és gyakorlathoz viszonyítva, akármilyen furcsa, de így van, hogy kórházi ágyakban volt úgymond nagyobb kapacitás, a 100 ezer lakosra jutó kórházi ágyszám nálunk nagyobb volt, mint az úgymond fejlett nyugaton, viszont sokkal rosszabbul álltunk a maga által helyesen említett járóbeteg szakrendelésben. Na most, ha volna még 100-200 milliárd, akkor valószínűleg előbb föl kéne építeni a járóbeteg szakrendelőket, és majd utána gondolkodni a kórházakon. De mivel nincs így, ezért érdemes volt onnan átforgatni a pénzt, ahol valami van, valami többlet volt, ez pedig a kórházi ágyszám, hiszen nem éltünk tovább attól, mi magyar kórházi ágyakkal viszonylag gavallérosan voltunk istafírozva.
Magyarul, amit mond, ez azt is jelentheti, hogy a konvergencia program végrehajtásának szükségessége indokolta azt, hogy egyszerre nyúljanak bele minden egészségügybe.
Inkább azt mondanám, a konvergencia program végrehajtásának szükségessége önmagában azt indokolta volna, hogy vegyünk ki pénzt az egészségügyből. Ezt most nem akar senki. A konvergencia program annyiban határolta be, mint két margó a füzetlap szélén a lehetőségeinket, hogy több pénzt, jelentősen több pénzt, komoly lakossági pluszteher nélkül nem lehetett beletenni. Hát ilyenkor egy dolgot tehet az egyszeri kormány, megpróbálja a belső átcsoportosítások lehetőségét keresni. Most éppen ez történik, ezért van az, hogy a kórházi osztályok, ha jól emlékszem, 4,1%-a megszűnik. Szándékosan és trükkösen mondom be a számot, hogy azért lássa mindenki, hogy nem a végveszély van, hogy hú, most minden megszűnik, de az így felszabaduló pénzből lesz azokban a kistérségekben szakrendelő, ahol eddig vagy az nem volt, vagy mentőállomás nem volt, vagy egyik sem volt. 3 tucat ilyen kistérség volt Magyarországon.
Innen folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is Lendvai Ildikó, az MSZP frakció vezetője, rövid hírek jönnek.